Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Igen, a reggeli személy, Urbán Ágnes, a Mérték Média Elemző Központ kutatója. Üdvözöllek, tegeződtünk, bocsáss meg, azt hiszem nem tudtam most írtan átárni a rádiós magázásra, mert ilyen nincs hozzá agyam. Szóval igen, pont ezt mondtuk a bevezető, mondtad te pontosabban, hogy azért jó, a médiában mindig történik valami, én nem örülök annyira, ez olyan, mint ugye a kínaiak, ugye nek ez a kiváló mondása, hogy átok, hogy éj mozgalmas időkben, és valahogy már nem szeretném, de mi történtek most? Történt a Blik, történt nem is tudom, ezt minek nevezzem, ezt a Telexnek ezt a beszólást, igazából nem érzem, hogy lenne súlya. Tehát az a borzasztó, hogy annyira súlytalan maga ez a szuverenitásvédelmi hivatal, hogy minden kijelentésük egy vicc, az átlátszó elleni per anyaga, hogy mi volt a védekezés tárgya, hát az a világ legszórakoztatóbb ügyvédi beadványa volt. Jó reggelt kívánok. Bocsánat, igen. Mindegy negyed órás kérdéssel indítottam, belöktem ezt a műsort.
És jó reggelt a hallgatóknak is. Igen, teljesen egyetértek, és tényleg erről kezdtünk el beszélgetni, hogy már megint mozgalmas időket élünk, de az is igaz, hogy ez a... Tehát ahhoz képest, hogy májusban úgy nézett ki, hogy tényleg indul egy egész pályás letámadás, nem csak a független média, hanem a civil szervezetek ellen is, és tényleg a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat az úgy nézett ki, hogy itt nagyon-nagyon sok ember élete és munkája teljesen ellehetetlenül. Ahhoz képest, hogy mondjam, valóban nem lehet nagyon fajsúlyosnak hívni azokat a sajtónyilatkozatokat, amik most kijönnek. És nem is nagyon értem, szerintem ez egy némileg kétségbe esett próbálkozás arra, hogy megzavarják az Indexet, meg esetleg a többi szerkesztőséget is, elkezdjenek lélekbe megint készülni, mindenki azon pörögjön, hogy úristen.
Telexet, nem az Indexet.
Bocsánat.
Igen, ugye a pillanatig elgondolkoztam, hát őket azért nagyon nem lehet megzavarni.
Igen, még reggelőzem módban vagyok, de persze.
Én még estiben.
A Telexről van szó. Szóval azt hiszem, hogy jobb hiány ezt találták ki, hogy legalább valami pszichológiai nyomásgyakorlás legyen, de egyébként meg hát ugye az történt, hogy ugye a többek között éppen a nem túl sikeresnek minősíthető törvényjavaslat miatt, ugye amit éppen nagyon furcsa ütemérzékkel éppen az adó 1% felajánlások hajrájába toltak ki. Hát az történt, hogy egészen elképesztő összeg került a Telexhez, hozzávetőleg 580 millió forint, ha jól
hozzájuk is, de hogy ez nagyjából mindenhova.
És másokhoz is, igen, más független médiumokhoz és más civil szervezetekhez, közélettel foglalkozó és kormánykritikus civil szervezetekhez. Szóval az a helyzet, hogy most ezek az intézmények eléggé védettek lettek, legalábbis a következő néhány hónapra, tehát biztos, hogy megvan a működéshez szükséges anyagi háttér.
Ezúton is köszönjük a hallgatóknak.
Ezúton is nagyon köszönjük a hallgatóknak, meg mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy kicsit ellenállóbbak legyenek ezek a szervezetek. Szóval jobb hiány most nem nagyon tud mit csinálni szerintem a kormány, mint hogy ilyen furcsa nyomásgyakorlási, pszichológiai nyomásgyakorlási eszközökkel próbálkozik. De valóban én is azt gondolom, amit mondtál, hogy azért ezt nehéz igazán komolyan venni, és nem hiszem, hogy tehát aki ma a független médiában dolgozik, azt azért már nem nagyon lehet megijeszteni. És egyébként abban is igazad van, hogy ami az átlátszó elleni per bírósági tárgyalásán.
Pontosabban a szuverenitás védelmi hivatal elleni átlátszóban. Azt hiszem, hogy a Alperes volt a szuverenitás.
Igen, igazad van, tehát itt az átlátszó perelt, de ugye a szuverenitás védelmi hivatal támadta meg az átlátszót, tehát onnan indult természetesen a történet. Szóval, hogy ott a szuverenitás védelmi hivatal képviselője a tárgyaláson ugye egy eléggé parodisztikus előadást adott elő. Ugye kikerült a videó, én nem tudom, hogy a vágatlan videó is kim van, már én egy vágottat láttam, egy kb. 7-8 perces jelenet, de az tényleg, tehát szóval az a rendszer karikatúrája.
Tökéletes. De szerintem azért is akadt meg ez az egész dolog, mert hogy nyilván ki lett adva, hogy mit csinálni a születés védelmi, utána megszülettek az első jelentések, ugye egy vagy kettő. És abban biztos vagyok, hogy nem ezt várta a főnök. Tehát a gazda az ezt, de nem. Tehát, hogy ez nem. Mert ő azért gondolom olyasmit várt, hogy azt nem tudom, hogy elhitte azokat, amiket hazudtak ezekről a médiumokról, hogy külföldről finanszírozott titkosszolgálati tevékenységet folytató titkos adatgyűjtés, meg nem tudom, de hogy ezeket, tehát nem azt gondolod, hogy sorolják fel, hanem hogy mondom, van bizonyíték valami, és ezeket a jelentésnek a minősége borzalmas volt, tehát ott vége is lett, aztán megálltak, több nagyon nem született ez ügyben.
Igen, nem nagyon lehet megmondani szerintem, hogy ott mi volt a mesterterv, vagy legalábbis én így utólag nem tudom kitalálni, hogy miért tartották ezt jó ötletnek. Valószínűleg nem gondolta talán az ötletgazda vagy a főnökség sem, hogy ennyire alacsony képességű emberek gyűlnek ott össze. És hogy
hát vagy azt hitték, hogy tényleg van valamit akargatni való. Én el tudom képzelni, hogy ebben a paranoid légkörben ők azt gondolják, hogy ott valóban ott azért felfedeznek valami CIA szállat legalább. És ugye emlékszünk rá, amikor milyen boldogok voltak, amikor egyébként a Márki-Zay kampányát finanszírozó alapítványt megtalálták, ami egyébként legális, mondjuk jelezzük ügyesen, de legálisan jutatott pénzt a kampányba, akkor végre megvolt ez a öröm.
De hát nem találták meg, hiszen valójában az egész történet úgy indult, hogy a 24.hu-n jelent meg egy cég, Nagy Gergely Miklós még Somadéjat is kapott ennek, mert ez tényleg egy szép sztori volt, és egy szép feltárás. De az rendkívül vicces azért, ha lehet így fogalmazni, hogy itt van rengeteg propagandista, de hogy még egyébként azt se vették észre, ami a szemük előtt zajlott.
Na de ők egy ilyen minőségű munkát vártak szerintem. Egyébként ezt már régóta megbeszéltük, még annak idején nagyon-nagyon régen a Népszabadságban, amikor még Csurka István volt ugye a jobb oldalnak a zászlóshajója, hogy ez jobb antiszemit a náci lapot tudnánk csinálni. Tehát sajnálatos módon a képességek hiányoznak hozzá, tehát az úgy nem működik, tehát ha valaki nem tud ilyet, akkor olyat se tud. Ha meg valaki ilyet tud, akkor olyat is tud, de hogy pont ez lehetett a probléma ezekkel a jelentésekkel, hogy hát nem egy tényfeltáró újságíró munkái voltak, már csak azért sem, mert nem volt igazán tény, amit itt fel lehetett volna tárni.
Igen, azt gondolom, hogy nem volt, tehát hogy nagyon rossz kombináció alakult ki, mert hogy nem volt alapja, egyszerűen amit ők gondoltak, vagy beleláttak, az nem történt meg. Ugyanakkor viszont nagyon erős volt a teljesítménykényszer. Tehát szóval az izzadság szag, az gyakorlatilag átjön ezeken a jelentéseken. Ilyet szerintem elég ritkán látunk egyébként írott szövegbe, de hogy érződik az elképesztő igyekezet, hogy valamit mutassanak, és pont ezért vált szerintem eléggé ilyen parodisztikussá.
Ugye itt most ez a cikk azt állítja nagyjából, hogy mivel Orbán először megtagadta az interjút a Telextől, ugye arra hivatkozva, hogy nem nyilatkozik olyan embereknek, akiket külföldről fizetnek. Ezt nem egészen értem, de most ez ebből a szempontból mindegy. Külföldről kapják a pénzt, és mások zsebében magyarnak tüntetik fel magukat, azért ez megint egy gyönyörű, tehát így amblokk a magyarságát így megpróbáljuk leszedni róluk, és ezt követte az, hogy azt mondta, hogy a magyar nyilvánosság tisztasága és a médiátlátása érdekében indít vizsgálatot a szuverenitás védelmi hivatal Telexes szemben. Hát sok sikert kívánok ehhez a történethez, de hogy itt akkor valószínűleg valami ugyanilyesmit várhatunk. Szóval nem hiszem. Soros hálózat lesz meg ilyenek.
Azért ennek volt előzménye, azt hiszem 2018-ban volt, és most szándékosan mondok indexet. Akkor még az volt, tehát éppen az akkor még indexes Fábián Tamás próbált valamilyen rendezvényen, nyilvános rendezvényen kérdezni valamit Orbán Viktortól, és alatt sikerült a közelébe férkőznie, és ott hangzott el, tudtommal először ez a nagyon erős állítás Magyarországon, amit egyébként a Trumpi Amerikából már ismertünk, hogy, hogy fake news gyárnak nem nyilatkozom.
Most vita folyik, hogy a magyarok mondták először a fake news-t,
igen,
az amerikaiak.
Igen, most van egy ilyen vita, most mindenki szeretné utólag azt mutatni, hogy ő elsőzött, de lényeg az, hogy...
Amit szintén az indexről ismerhetünk, az elsőzés gyakorlatát, igen.
Tehát, hogy oké, hogy más volt a márkanév, de ugyanezeknek az embereknek ez már 2018-ban mondta Orbán Viktor. Szóval most megint itt tartunk, ugyanazokat a köröket futjuk. A szerkesztőség átment néhány drámán, de egyébként ott van, és csinálja a dolgát, és egyébként ugye nem kérdés, hogy a Telex az ilyen szempontból sokkal szabadabb, és tehát, hogy nincs fölötte az a Damoklész kardja, ami egyébként az Index fölött ott volt, hogy tulajdonosi átalakítással lecsapnak rá. És ami szerintem nagyon furcsa, tehát, hogy tényleg talán egy hónap telt el azóta, hogy a NAVÁT utalta az 1%-os pénzeket az érintett civil szervezeteknek, tehát októberben átutal a NAV 580 millió forintot a Telexnek, és akkor novemberben bejelenti Orbán Viktor, hogy ezt külföldről finanszírozzák. Tehát akkor most mit gondoljunk a magyar államról?
Hát mert azzal számol, ugye, hogy mondjuk a köztévé, vagy a közmédia kap ugye 165 milliárdot, és akkor a Telexnek is biztos, hogy ilyen 16 milliárdból kell, és az 500 millió, amit átutottak, de hát a többi, ez külföldről jött, de nem akarom ezt elhülyeskedni, csak ez ebben az érdek, hogy most az a része van a kampánynak, amikor tényleg, hogyha, tehát lát bárkit egy mikrofonnal lehet, az Korda György is nyilatkozni fog neki, tehát a dopmentől kezdve, nem tudom, mindegy, de azért a független sajtót azt nem, tehát az nem vállalja be nyilván, mert hogy mindannyian tudja, és tisztában vagy, hogy a dopmentől nem, vagy a Hont Andrástól nem fognak érkezni azok a kérdések, amelyekkel őt igazából sarokból lehetne szorítani, de hogy ez a kettősség zavar engem borzasztóan, hogy egyrészt a magyar lakosság támogatja a független sajtót, a civil szervezeteket, aktív, nem áll olyan nagyon jól, de mégis ad valami pénzt, miközben azt eltűri, hogy a ország miniszterelnök nem ad interjút, nem tudom hány éve, vagy a vezető politikusok nem nyilatkoznak.
Szerintem ez, hogy eltűri, ez... Hogy mondjam, szóval nem nagyon tudom, hogy lehet nem eltűrni. Tehát, hogy mi, mint állampolgárok mit tehetnénk, azt
nem számítva,
hogy leváltjuk. Tehát, hogy...
De nem egy 5,4%-os párt a Fidesz, tehát akár is nézzük.
Igen, de hát most ugye nem akarok belemenni a szokásos fejtegetésekbe, és nem is értek hozzá, mert ezt politológusok szokták elmondani, hogy ugye van egy ilyen 2 millió körüli magszavazót, tábor, őket semmivel nem lehet kibillenteni, tehát hogy hiába tudjuk mi, és ebbe a Klubrádió minden hallgatóját is beleértem, hogy azért ez mennyire nem normális, és tényleg milyen végtelenül abszurd, hogy egy miniszterelnök nem nyilatkozik a független médiának. Ezzel állampolgárként a szavazatunkon kívül, meg a független média támogatásán kívül mást így rövid távon nem tudunk tenni. Ami viszont nagyon érdekes, és szerintem ez egy nem várt fordulat, és rossz magyarsággal én biztos nem láttam jönni, hogy végül is egy kampányeseményen, egy kiemelt kampányeseményen egy odaültetett TV2-es riporter kezd el olyanokat kérdezni Orbán Viktortól, amitől gyakorlatilag a fideszes közönség kiabálni, fütyülni és kvázi tüntetni kezd, mert ha nem is nagyon kemény, de azért egészen létező
kérdéseket. De valódi kérdések voltak, nem is értettem az egészet, valami zavar volt a gépezetben.
Szerintem ezt egyébként senki nem érti, tehát valószínűleg a fideszes oldalon épp úgy nem értik, mint ahogy mi sem értjük, de az egy nagyon-nagyon tanulságos helyzet volt, hogy tényleg nem lehet azt mondani, hogy a világ legbelemenősebb riportját láttuk, de
felnőtt a feladathoz, én azt mondanám.
Igen, volt, tehát teljesen normális módon viselkedett a TV2 riporter, és kérdéseket tett föl, de vagy már ez szemmel láthatóan kibillentette.
Hát most már nagyon bánják, hogy a Gönczi nem ért rá, mert ő bezzeg azért, soha nem tenne ilyet. Megbízható elvtárs.
Meglátjuk, hogy majd a következő kampányeseményeken mi lesz, de hogy nem ugyanez, abban biztosak lehetünk.
Ami egyébként furcsa, mert hogy tényleg ezzel lehet meghekkelni a rendszert, hogyha onnan érkezik valami kérdés, onnan tényleg nem is várja. Hát, látszik azért, hogy nagyon kényelmes, tehát nekem azért a klasszikus pénteki interjúi azok, amik tökéletesek, szóval ott azért nem nagyon érzem azt, hogy így megpróbálj sarokba szorítani, tehát amikor tényleg a Juhász Péter szórakozik ezen önfeletten állandóan, hogy most tizedszer is meg fogja kérdezni, hogy miért nagyszerű dolog ez a nemzeti konzultáció, és megfogja, tehát hogy az annyira hibátlanul működik ez a történet az egész közszolgálati médiával és a barátsággal.
Ja, bocsánat, meg annyit mondjunk el, majd nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről
beszélünk,
de hogy egyébként a hétvégi győri kampányeseménynek egy ilyen színpadon beszélgető jelenete volt, tehát vissza lehet nézni több helyen, a Partizánon egészen biztos én ott néztem meg. Szóval tényleg érdemes és tanulságos azt a fél órát megnézni. Nem tudom, hogy került polcem a gépezetbe.
Szegény, ez az ember viszont most mindegy, de hogy működik, de hogy ez furcsa, hogy igazából nem tud kampányüzemmódba váltani, azt vettem észre Orbán Viktor, tehát igazából, ugye, hogy ezeket az alaphibákat elkövet, ezeket a zárt körben tartott gyűléseket, miközben nyilván a Magyar Péter oda fog menni, és azt mondja, hogy na hát én meg itt vagyok, tessék, meg lehet nézni, meg lehet tapogatni, meg lehet szagolni, tehát hogy ezek akkor az ígyszerek, és hogy abban szerencsétlen, borzalmas helyzet vagyok, hogy én azért az elejétől látom a működését Orbán Viktornak, tehát ez egész folyamatos igaz, végig szemlélnem, hogy ezek azért együtt járnak a változással, hogy már nem igazából az ő szeretett népe közé már nem mer oda menni, mert már ott már csak a rossz van, és a Lázár János pedig, aki szerintem tud egy jobb miniszterelnököt az Orbán Viktornál, és hogy nem akarja megmondani, hogy a nevek az micsoda, de hogy azért ő tudna valakit javasolni, ő beleáll ebbe direkt, mintha bosszantaná főnököt, tehát ezekkel a Lázár infókkal.
Igen,
de ez politológia, nem erről beszélünk, hanem a médiáról, mondjuk a Mandinerről. Ja, az teljesen jó. Hogy a Mandiner pedig azt mondta nekem a szerkesztőm, hogy hát ez még talán, tehát durvább, mint hogy azt mondják, hogy fotózzatok be a lányok szoknyája alá. Ez volt ez a klasszikus, nem a Mandinertől, még mielőtt valaki félreérteni, hogy ez annál is durvább. Hát nem tudom, ja, egy kicsit azért durvának tűnik ez.
Igen, itt, ha jól emlékszem, valami olyasmiről volt szó, hogy felszólították az olvasókat, hogy
tisztás
jelöltek kampányeseményeiről értesülnek, vagy jelöltek kampányeseményeiről értesülnek, akkor
küldjük. Egész pontosan, nagyon finoman van megfogalmazva, arra kérjük olvasóinkat, új elérhetőségünkön jelezzenek minden fontos információt Magyar Péter embereiről. Ez a szöveg.
Igen, tehát ugye az izgalmas, én valahol ezt a kampány dolgot is láttam, tehát hogy kampányeseményekről próbálnak információt szerezni. Szóval azt gondolom, hogy itt mindenképpen szét kell választani azt, hogy miről van szó. Tehát az egyik az, hogy a jelöltek, vagy a jelöltek személyéről, magánéletéről, lakhelyéről, munkahelyéről, stb. Akarnak információt szerezni. Ez ugye tényleg ilyen klasszikus házmester tempó, és mindenki, aki ilyen típusú információkat eljuttat a médiához, hát tényleg, szóval, hogy Szolga Ján követi a magyar történelem
legszebb hagyományait,
igen, sötét fejezeteit, meg annak a nagyon sötét főszereplőit, de ugye egy másik dolog, hogyha valaki, vagy éppen egy lap azt próbálja detektálni, hogy hol történik valami kampányesemény, hogy lehet meg, hol lehet meghallgatni azt, hogy ezek az emberek mégis mit gondolnak, ami viszont ugye teljesen legitim.
Hogyne.
Tehát, hogy,
igen, csak a megfogalmazásból számomra az derült ki, hogy akkor az emberek, mondjuk 98%-a azt fogja mondani, hogy veri a feleségét, unikumot iszik a taknyos varnyúban, és egyébként tavaly meg elszívott egy jointot, és a 2% meg azt mondja, hogy majd a műfázban lesz 8-kor.
Igen, tényleg ez a veszély, hogy esetleg ilyen információk jönnek, hogy hát itt lakik a Kossuth utca 20-ba, reggel fél 8-kor.
A Gizi a szeretője, a fodrászon, a üzemből.
Igen, reggel fél 8-kor szokta elvinni a gyereket az iskolába, itt ha ide jönnek, akkor meg fogják találni. Szóval, hogy ez tényleg nagyon-nagyon sötét.
Tehát innentől, igen, tehát hogy azért nem, persze, mert ugye, és hát azért általában ezek, ha lennének rendezvényekben, most le vannak írtva, hogy jelöltek, addig, amíg nem lesznek jelöltek. Hú, azért könyörögtem reggel, csak hogy az iráni urándósításról ne legyen szó, mert az még a másik, amiben el tudok tévedni. De én már nem, egyszer ki tudom mondani, csak hogyha beszélek róla, akkor ez az irán és az urán mindig összekeveredik. Na, jelölt, ez egy kicsit egyszerűbb, mert ugyanaz a szóval. Szóval azért nyilvánvaló, hogy ismerve, hogy a mentalitást a mondani, és azért benne volt az Ácsó Szándék, hogy azért nem baj, ha érzékeny információk is befutnak, hát nem tehetünk róla ilyenek ezek, de majd úgy kezeljük, hogy persze, hogy normális legyen. De ettől függetlenül nem valószínű, hogy ebből a, nem tudom, 200-valahányan vannak, jól tudom, a jelöltek, de akkor ő számban.
Hát ugye 300.
Vagy akár annyi is, hogy ott azért biztos, hogy mindenkinek van valami olyan a múltja, hát kinek nincs olyan a múltjában, aki élt már ezen a bolygón egy kicsit, ami nem biztos, hogy a közre tartozik, tehát azért ez egy, ebből a szempontból nem is tudom. Tehát ha most egy felhívást lenne a Klubrádióban, hogy elnézést, akik részt vettek a békemeneten, hogy azokról, aki bármit tud, leszámít a Nagyfelót, mert arról mindenki tud mindent, az írjon már nekünk, az nem biztos, hogy egy ilyen legitim próbálkozás lenne.
Igen, szerintem ez most részben a társadalom és a helyi közösségek vizsgája lesz majd, hogy védik meg, és hogy szülnek valamilyen lokálisan valamilyen védőhálót azok köré, az emberek közé, akik, hát legyünk őszinték, most tényleg a bőrüket viszik a vására, és egyébként még az is lehet, hogy lesz néhány olyan szereplő, akiről kiderülnek olyan dolgok, amire valószínűleg nagyon sokan fogják úgy érezni, hogy oké, ez így tényleg vállalhatatlan, és azok a jelöltek majd nyilván el fognak hullani a versenyben.
Na de hova húzzuk meg a határt? Tehát kiderül-e róluk olyan?
De ez, hogy valaki 10 évvel ezelőtt megcsalt a szeretőjét, meg, vagy a feleségét.
Azt is, a rohadék. A rohadék.
Meg puskázott az iskolába.
Bizony.
Meg egyébként is ő volt az, aki berúgta a művelődési ház ablakát, amikor fociztak, és elszaladt. Szóval, hogy az ilyen sztorik, meg mindenféle eltörténetek valószínűleg meg fognak jelenni.
És elhullanak, és mint ahogy mondtad, de hogy közben azt gondolom,
de nem, hogy... Nem, szerintem azért, vagy nagyon remélem, hogy ilyenek miatt senki nem fog elhullani. Tehát,
de ha igen, jogos, csak mindig arra gondolok ilyen, hogy kiderülhet-e bárkiről durvább sztori, mint a Rogán Antalról. Tehát, hogy ez a gondom ezzel, hogy róla is kiderült, és... Semmi nem történt, tehát jó napot kívánok, kiválóan érzi magát. Tehát, hogy ha csak az egyik oldalon működik ez, hogy azért valamelyest egy fedhetetlenség, vagy legalábbis egy minimális, ilyen morális, nem is tudom, pislákoló fény, de nem mondanám, hogy fákjaként, csak hogy valami legyen benne, ez az elvárás, akkor ugye azért torz megint a dolog, mert akkor pontosan az a történet van, hogy tehát demokratikus úton akarunk leváltani egy antidemokratikus kormányt, ami általában nem szokott sikerülni.
Igen, én egyébként azért azt gondolom, hogy aki ebbe a történetbe beszállt, és vállalta a jelöltséget, azért az valószínűleg végig gondolta az életét, és azért...
Többször.
Tehát valószínűleg nem sok ilyen pszichopata van, aki tudja, hogy mennyi mindennel fogható, és ennek ellenére kiáll, hogy ide lőjetek. Tehát, hogy valójában nem életszerű...
Magától nem, de én beküldenék a Fidesz helyébe 2-3-at. Hát nyilván, hát az első, hát úristen.
Az a 2-3, ja, majd reméljük,
elnézést,
hogy kihull.
Van a polgári körökben drogos, pornós, esetleg jöjjön, beszélni szeretnék vele. Szóval ezek persze működnek.
De tényleg azt gondolom, hogy a helyi közösségeknek kell megvédeni attól a fajta nyilvánosságból érkező támadástól a jelölteket, amelyek teljesen falsok, alaptalanok, felfújt sztorik, akár 10-20 évvel ezelőtti, vagy kamasztori.
Tehát, hogy a magyar nép sokat változott 44 óta, azt gondoljuk? Mert akkor volt egy ilyen kísérlet, akkor volt egy kísérlet, nem sikerült, azt szeretném elmondani.
Ha nem változott, akkor mondjuk tényleg lehúzhatjuk a dolót.
Én már rég javasoltam egyébként, de hát nem úgy megy az.
Nem, én ilyen szempontból sokkal optimistább vagyok, és tényleg tekintettel arra, és ebből a szempontból nagyon nagyon érdekes végignézni a jelöltek hátterét, meg most már több független lap is csinált ilyen mindenféle összesítéseket, hogy foglalkozás szerint, hogy oszlik meg. Tehát rengeteg orvos, tanár, helyi vállalkozó, családi vállalkozó, tehát ha őket nem védi meg a helyi közösségük, akkor tényleg egyébként végig lehet gondolni, hogy kiveszik többet, de nem biztos, hogy a jelöltek, hanem lehet, hogy a helyi közösség veszít.
A helyi közösség, ha létezik meg, nem is tudom, léteznek egyetlen, ez az olyan, szerintem ez egy ilyen illúzió, hogy vannak helyi közösségek. Szerintem ez egy, tényleg erről beszélgetünk múltkor az agymosodában, hogy annyira individualista a magyar társadalom, hogy mint ez a közösség, mint kifejezés sem nagyon szokott előfordulni a beszélgetések. Én aztán tényleg a másik véglet vagyok. Szóval én azt gondolom, hogyha már biztos, hogy akkor még löknek rajta egyet, hogy akkor biztosan beessen abba a gödörbe a helyi közösségi gyakorlói, vagyis hát tagjai, de hogy szóval én erre nem bíznám az életemet, az biztos, hogy a helyi közösség majd megvéd. Viszont ezek, és tényleg nem tudom, tehát nem élek olyan méretű városokban, vagy kisebb helyeken, ahol valóban létezhet ilyen, mert mondjuk a Moszkva téren ugye nem nagyon van. De hogy lehetséges egyébként, és akkor elnézést kérek minden mezővárositól, mert akkor az biztos egy létező dolog.
Nem tudom, ugye, hogy mondjam, erről egy olyan vendéggel érdemes beszélni, aki nagyon jól látja a magyar társadalom különböző rétegeit, és tehát szociológusok tudnak erről kiválóan beszélni.
Mi is tudunk kiválóan beszélni, és nem értünk hozzá, és hülyeséget mondok, én ezt még annyira sem.
De annyiban kapcsolódik a médiához, hogy tényleg, tehát az egészen biztos, hogy a propaganda elképesztő támadássorozatot fog indítani ezekkel az emberek ellen, és azt tényleg mindenképp végig gondolhatja, hogy most függetlenül attól, hogy egyébként a Tiszára akar szavazni, vagy nem akar a Tiszára szavazni, de hogy mennyire tartja normálisnak azt, hogy a demokratikus politikai versenybe beszálló emberek ellen elindul egy ilyen teljesen minősíthetetlen támadássorozat, amit ugye most még igazán nagy volumenben nem látunk, mert hogy nyilván most, tehát egy napja ismertek a nevek, most készülnek, de valóban lehet látni, hogy gyakorlatilag az a cél, hogy valahogy le tudják vadászni ezeket.
Hát illetve állítólag ugye ez a Dániel nevű fiatalember, aki jelentkezett az egyik fórumon, hogy őt már ki is rúgták emiatt, de őt még az adat szivárgás, ezt annyira szóval adat szivárgás miatt, tehát ő még nem is, nem volt képviselő sem, mi csak letöltötte az applikációt. Na most, ha emiatt valakit már kerülnek, akkor azért így el tudom képzelni ennek a folyamányát.
De látod, tehát beleállt, és szépen kiállt, azt hiszem János Halmán a fórumon, és ha jól értelmezzem, akkor most kapott is egy ajánlatot. És
én ebbe látom a változást egyébként talán, hogy csökkent a félelem. Tehát inkább már kezd, tényleg nevetségessé kezd váltani, de és ebbe sokat segített a szuverenitásvédelmi hivatal tevékenysége, vagy azok a megszólalások, amelyek így, hogy elkezdték eltolni ebbe az irányba a dolgot, hogy kinevetik az emberek, és így ezzel is persze oldják a feszültségüket, mert most már ilyen átkozódni, meg ilyen ökletrázni nem lehet.
Igen, szerintem ez nagyon fontos, amikor intézmények kezdenek el túltolni bizonyos eszközöket és paradisztikussá válni, és egyébként nem, szerintem nem is a szuverenitásvédelmi hivatal volt az első.
A Magyarság Kutatóintézet, hát persze.
Az is,
vagy a Magyar Nemzet.
De szerintem ebben emblematikus munkát végzett a közmédia, tehát a, a közmédiának a, tehát az a típusú oroszpárti propaganda, amit a közmédia tolt, tehát hogy tényleg mennyi ilyen cikk, mennyi ilyen eset, mennyi ilyen saját karikatúrájába hajló jelenet van, amikor a csökkenő számokat emelkedő grafikonon mutatták be. Tehát, hogy tényleg...
Igen, csak azt annyira tényleg nem nézi senki, hogy azt tényleg tényfeltár újságírók nézik, meg szociálpszichológusok, mert hogy azt és azt tényleg azért nem lett köznevetség tárgya, mert hát senki nem nézi, de többen vannak benne, mint kint.
Igen, de hogy néha, amikor meg kijön egy ilyen sztori, meg születik egy ilyen cég, hogy na hát, mi történt tegnap a híradóban, és ott jön egy-egy perces snit, akkor viszont mindenki halálra rögi magát. Tehát, szóval ez tényleg szerintem nagyon, nagyon izgalmas, és majd ha és amikor lesz egy leendő kormány, és elkezdi a saját képére formálni az intézményeket valamilyen módon, akkor ez egy nagy tanulság lesz szerintem, hogy muszáj, még ha egyébként a rövid távú érdek nem is feltétlenül ebbe az irányba mutat, de muszáj autonómiát biztosítani különböző intézményeknek.
Mert különben csak 16 évig tudunk elrabolni egy országot. Hát azért ez nem olyan rossz terv, így, hogy belegondolok, hogy nem lehet 20 évig a francba. De közben azon gondolkoztam csak, hogy viszont ebben a folyamatban a Blicknek a kiváltása, vagy megvásárlása, vagy bekebelezése, hogy az viszont nem a mesterterv része volt. Tehát szerintem csak adódott egy lehetőség, nem? Hogy ott...
Szerintem nem. Abba egyetettek, hogy nem a mesterterv része volt, mert akkor korábban kellett volna. Ja. Szerintem valami történt, és én két dolgot sejtek, hogy mi történt. Az egyik, hogy ugye nagyon szoros lett a politikai verseny, tehát hogy ugye most itt állunk 5 hónappal a választások előtt, és teljesen nyílt a küzdelem, de hát ugye inkább állatiszának az ászló, mint a Fidesznek a kutatások szerint. Másrészt volt egy nagyon fontos fordulat, méghozzá Európai Uniós szabályozási fordulat. Ugye megszületett a politikai hirdetések átláthatóságáról szóló törvény, az a TTPA vagy TTP a művész nevet viseli, és ez ugye nagyon, nagyon szigorúan szabályozza a különböző digitális platformokon a politikai hirdetéseket. Erre azt a választ adta először a Google, és aztán a Meta, hogy egész egyszerűen betiltotta az Európai Unió területén, tehát az Európai Unió országaiban az ilyen hirdetéseket. Ugye ez október 10-én lépett hatályba, de ugye már jóval előbb megvolt a törvényszöveg. Szóval azt gondolom, hogy a Fidesz felismerte, hogy az, amibe az elmúlt körülbelül 5 évben a legtöbb energiát tette, tehát a Facebookos, YouTube-os hirdetések létrehozása, ennek az egész ökoszisztémának a felépítése, megafonostól, meg mindenestől, az egyszerűen eltűnik. Vagy hát tudjuk...
Nem tűnik ez a furcsa, tehát oda lehet a megafonos videókat rakni továbbra is, meg stb. Csak fizetett hirdetésként hát, nem lehet, illetve hát ezért meg lehet próbálni kijátszani a rendszert.
Igen, tehát egyrészt ugye önmagában organikus tartalomként ezek nem terjednek, ez ugye pillanatok alatt kiderült, hogy fizetett hirdetésként ezek működtek, súlyos, nagyon súlyos milliárdok mentek el ezeknek a hirdetésére, de anélkül egyébként nem terjednek, és az is kiderült, hogy igen, meg lehet hekkelni a rendszert, át lehet csúszni, de azért az is szintisztán látszik, hogy ez inkább szabályterősítő kivétel, tehát hogy nagy részt eltűntek a politikai hirdetések. Én a YouTube-ot folyamatosan nézem, és nem vagyok előfizető, tehát ezzel kínosztam magam éveken át, hogy
nézem
a politikai hirdetéseket, egyébként nagyon tanulságosak voltak. Szóval Szóval egyik napról a másikra tűntek el a jó.
És ilyenkor nagy elérésű más felületeket kell keresni, mint például a Blik.
Igen, és visszatért, azt hiszem vissza kellett térni a Fidesznek a sok évvel ezelőtti stratégiájához, hogy oké, akkor a hagyományos médián keresztül próbálkozik. Viszont a hagyományos médiában egyrészt nem volt túl sok, vagy nincs túl sok megvehető cég, másrészt pedig, hogy amit szintén politológusok szoktak elmondani, úgyhogy én csak utalok rá, de majd valaki más behívtok, és biztos lesz erről még sok beszélgetés, hogy valójában ebben a kampányban a választók, vagy potenciális választók 5-10%-áról beszélgetünk, tehát ők az, akik még bizonytalanok, akiket lehet befolyásolni, egyébként a többiek teljesen szintisztak politikai preferenciával mennek neki a választásnak. Szóval meg kellett találni valahogy azokat a bizonytalanokat, ebbe benne van az is, hogy azért a politikai iránt nem annyira érdeklődőket, tehát hogy azokat, akik nem azzal kérnek, hogy mit mondott Magyar Péter vagy Orbán Viktor. Tehát meg kellett találni ezt a picit depolitizált, de azért valamennyire mégis elérhető réteget, és bizony a piacvezető bulvárlap és annak a egyébként nagyon népszerű online portálja erre tökéletesen.
Hiszen ez olyan 300 ezer ember körülbelül, ha jól értem. Mert ugye ez ugye kicsit összemosódik azok, akik soha az életükben nem fognak elmenni szavazni, de van, akiket esetleg el lehet vinni, illetve akik elmennek, csak így nem.
Igen, és egyébként ezért érdekes, mert szerintem, tehát hogy van a társadalomnak egy ilyen legalsó rétege, aki biztosan nem megy el szavazni, vagy nem érhető el semmilyen üzenettel, de azért, aki megvesz egy napilapot, az nem ez a réteg. Tehát ott már van valami fajta aktivitás, van valami érdeklődés azzal kapcsolatban, hogy mi történik, még akkor is, hogyha inkább érdekli őket az, hogy mondjuk a sztárvilágban mi történik, és nem feltétlenül a különböző pártok, különböző...
De hát látjuk mondjuk a Metropolon vagy ezeken, hogy néznek ki egy olyan bulvárújság, ami direkt erre készülne, tehát ott csak két oldal hardcore propaganda van, az összes többi az a óriási orrot villantott Schobert Norbert új húga, tehát hogy ezek ott inkább ez van, de hogy azért be van téve, annyit pont elvisel. És ugye a Blikhez még azért hozzátartozik, hogy ugye amikor a Nagy Iván távozott ugye a HVG-től, nekünk ugye van egy ilyen állandó cserejátékunk, mert a Magyar Hírlapnál kezdtük el ezt a...
Igen,
ezt hát ott már mi megtanultuk, milyen az, amikor tulajdonosváltás van. Tehát, hogy ő ugye két hónapja dolgozott a Blikken gyakorlatilag, ott azért...
Több, de
hogy az is felmerülhetett a Fideszbe, hogy lesz egy jó irány, mert hogy valószínűleg egy kicsit, hát semmiképpen nem a Fidesz felé fog fordulni ezáltal a lap irányultsága.
Igen, azt én is úgy tudom, hogy Nagy Iván kifejezetten azért szerződtette le a Ringi, hogy csináljon belőle egy picit ilyen komolyabb, vagy a hagyományos bulváron túlmutató lapot.
Vagy épp, hogy a hagyományos bulvárra emlékeztetőt, ugye, hogy az angol bulvár tudom elképzelni, itt azért ott van egy ilyen, nagyon az amerikaiban is van egy ilyen tényfeltáró vonulat, amikor azért ők azért dolgoznak rendesen.
Igen, de mindenképpen, szóval, hogy valóban egyre érdekesebb szerepet töltött be a Blik a magyar piacon, már csak azért is, mert ugye, hogy úgy mondjam, elfogytak körülötte.
A többiek már nincsenek, nem is tudom, mik voltak, emlékszem, de voltak ott még.
Van még bulvár, ugye a Kesma tulajdonában ott van a Bors, de hogy messze nincs az a fajta kínálat a napilapok piacán, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt, amikor a Blik fénykarát ért.
Hogyne, de hát az online felületek sokkal alkalmasabbak egyébként a bulvárra szerintem.
Igen, viszont az üzleti modell is kicsit nehezebb, mert tehát a bulvár híreket nagyon nehéz, és az igazán nagy kihívás, hogy azt, hogy lehet fizetőfal mögé terelni, tehát az, hogy valamelyik celebbel mi történik, azt rengeteg forrásból lehet ingyen megkapni, mert csak azért is, mert ezek a celebek maguk is szeretnek
kommunikálni. Körbe viszik, hát becsengednek, és odaadják, persze, igen.
Szóval, hogy az egy az tényleg egy nagyon szép kihívás, de azt hiszem, hogy, hogy ezt korán felismerte a, vagy hát legalábbis most felismerte a Fidesz, hogy ez a fordulat a Bliknél, hogy, hogy elkezdenek építkezni. Ez túlságosan veszélyesnek tűnt, de egyébként lehet egy csavar a történetbe, és ez már tényleg kicsit ilyen hogy mondjam, ilyen összeesküvés elmélet, hogy ez a Ringé adott esetben már meg akart szabadulni ettől az egész magyarországi vércsaptól, és felismerték, hogy úgy tudják rákényszeríteni a kormányt, hogy fizessen sokat ezért alapért, hogy elkezdenek építkezni, és hát, ha megijed...
Hát én akkor a Tóth Avét választottam volna, de egyébként főszerkesztőnek, hogyha egy kicsit meg akarom szuttyantani a kormányt, akkor vagy őt, vagy az Új Pétert. De hogy ez lehetséges, de hogy ugye ez nagyon érdekes, mert ugye egyrészt láttuk azt a meccset, amit az RTL-lel lefolytattak. Kiválóan követhető ez a média egyen, ami hát éppen most másodfokon van ez az ügye az RTL-lel szemben, ahol szintén ugyancsak ez a finom átrendeződés zajlott, mondjuk, ami leginkább az Index vagy az ATV környékén tapasztalható, amikor nem fordultak be a propagandába, hanem bizonyos fokig fenntartva önállóságukat, de nem is ellenségesen viszonylag ez a kérdéshez. Tehát gyakorlatilag azért mostanra sikerült ezt a teljes piacot, ami jelentős, minden jelentős szereplőjének eltörni azért a nyakát.
Igen, és egyébként ebben nagyon súlyos belegondolni, hogy a nagy nemzetközi befektetők közül már csak az RTL csoport van itt Magyarországon, tehát mindenki más kivonult, és nem tudom persze, hogy mi történik áprilisban, de ha úgy adódik, hogy a Fidesz nyer, és folytatja a kormányzást, adott esetben egy stabil helyzetben, már politikai stabil helyzetben folytatja a kormányzást. Én nagyon-nagyon meg lennék lepve, hogyha nem próbálnák az RTL-t közvetlenül is megszerezni, tehát valóban...
Ugye arról az RTL-ről beszélünk, ami a Simicska-féle konfliktust okozta, amit majd megvesz neki Putyin, mondta Orbán Viktor a Simicskának, amit ez volt az a pont, aminek is sok lett, de hát gondolom, ezt nem adta fel, ezt a kiváló tervet.
Igen, én is azt gondolom, hogy ezt nem adták fel, és tulajdonképpen nem tudom, hogy eddig miért nem történt meg. Tehát, hogy valamiért a tulajdonosok nem akarták eladni.
Hát ott esetben... a pávatánc azért ott nekünk volt szerencsénk picit közelebbről megnézni néha ezt a dolgot. Tehát az a pávatánc, az zseniális volt. Tehát azért az RTL, meg azért voltak már pár furcsa szituációban. Már úgy értem a nemzetközi cég. Tehát ők azért úgy nagyjából képbe voltak. Angela Merkel, amíg ott volt, addig például az adott valamiféle a biztonságot ebben az ügyben, amíg ő funkcióját éppen ellátta. De mondom, ez egy kicsit olyan, mint az orosz háború, tehát ha elég időt hagyunk a Fidesznek, akkor előbb-utóbb azért a Donbaszk az övé lesz, tehát hogy ez nem kérdés.
Ezt nem láttam jönni.
Hát nem gondoltam, hogy kicsit így, mert hogy ezek a különböző fogalmas, mert egy órája nem mondtam azt, hogy mi történik, mert hogy én Urbán Ágnessel, a Mérték Média Elemző Központ kutatójával beszélgetek, csak azért, mert hogy aki később kapcsolódott be, igen.
De igen, szóval az mindenféleképpen szerintem nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lesz az RTL-lel, és tényleg, tehát a Ringé kivonulása az azért elképesztő fejlemény egyébként, mert amikor 2010-ben kezdődött az Orbán rendszer, akkor a magyar lappiacon három nagy szereplő volt, a német Axel Springer, a svájci Ringé és a finn Sanoma. Mostanra eljutottunk odáig, hogy egyetlen egy külföldi befektető sincs a piacon, legalábbis a számottevő szereplők között. Az, hogy esetleg van egy-egy szakmagazin, ami mögött külföldi tulajdonos van, az most felejtsük el, az nem annyira érdekes, de számottevő külföldi befektető nem maradt a piacon. Ugye egyedül a finn Sanoma csoport volt az, amelyik nem kormányközeli befektetőnek adta el a portfólióját, hanem ugye Varga Zoltánnak, tehát ebből lett a Centrál Média. Én azt sejtem, vagy megmerem kockáztatni, hogy ez egy teljesen tudatos döntés volt kivonuló finn befektető részéről, hogy tettük már akkor bőven látták, hogy mi történik Magyarországon. Nem akartak politikai befektetőt. A többiek nem zavartatták magukat, és simán átadták a Fidesznek a portfólióikat.
Urbán Ágnes, Mérték Média Elemző Központ. Én meg Parakovács Imre voltam.
Reggeli Gyors. Nem maradjon le semmiről.